Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, és olyan könyvet hoztam ma, amit igazán különleges élmény olvasni. Megismerni egy nagyszerű művészt ilyen közelről, találkozni a barátaival, megtudni, mi minden befolyásolta az életét, ez egészen magával ragadja az embert. Kulka Jánosról írt könyvet Gyárfás Dorka, ő a mai vendégem, és van egy nagyon szép idézet a könyvben, amit szeretnék megmutatni. A szavak mellett helyet, gesztusok, arckifejezések végtelen tárháza áll rendelkezésére. Annyi színe, árnyalata van, és olyan melegség, kedvesség érkezik tőle, hogy megszűnik minden akadály. Talán ilyen lehetett vele a színpadon. Ezt írja tehát Gyárfás Dorka a Kulka könyvben, és ott folytatjuk most a beszélgetésünket, hogy az egykori feladatok felidézéséhez miért a színházi intézetbe mentek el.
Az hogyan alakult, hogy a színházi intézetben mentettek, és akkor ott néztétek át a régi előadásokat, azoknak a fotóit, és Fekete Ernővel, ugye, színésztársal. Ezt azért is kérdezem, mert azért néhány színházban lehet, hogy elmehettetek volna akár. Az ki volt zárva?
Hogy hát elmehettünk volna szerintem, de János nem akart. Nem akart visszamenni egyik színházba sem. Most nagyon nagy élményem volt pár hete, hogy ott voltunk a Ferenciek terén, amikor a Csákányi Eszterrel a régi Milás tüntetéseket idéztük fel. És ott voltunk egy lépésre a kamrától, és két lépésre a katonától, az utolsó színháztól, ahol társulati tag volt, és nem akarta János bemenni, nem tudtam rávenni, hogy nézzünk be, mert akkor nagyon elzárkózott tőle. És képzeld el, hogy pár héttel ezelőtt fölhívta őt a Tarnóczy Jakab, hogy van egy Cseresznyéskert rendezése, amiben van egy vándor szerep, amit azt szeretne, ha mindig más játszani, és ez mindig meglepetés lenne, és csak pár mondat, és egyetlen egy jelenet, át kell menni a színen, de még a színészeknek is meglepetés lesz, hogy aznap este ki lesz ez a szereplő. És szeretné, ha János lenne januárban. És valamiért most végre igen mondott erre a János, és én is elmentem megnézni, úristen, visszamegy a katonába. És persze mondta, hogy csak eljátsza. Előtte mondta nekem, megcsinálja a jelenetét, és hazamegy, ő nem fog meghajolni. Ehhez képest, hát nem, tényleg nem, hát úristen, látnod kellett volna a színészek arcát, amikor megláttak, hogy a János jön be, és ők nem tudták. És hatalmas, meg a közönség is, úristen, mindenki lélegzett visszafolytva ült ott, az egész nézőtér fölött így érezni lehetett ezt a levegőt, és aztán kiment, nagyon-nagyon jól megcsinálta, és aztán mégis ott maradt a színészekkel büfézni, aminek én annyira örültem, nem jött ki meghajolni ugyan, de hogy hajlandó volt befogadni újra a katonát, mert szerintem ő félt attól, hogy milyen lesz visszamenni ezekre a régi helyekre, és nem merte magát átengedni ennek az érzésnek, de ez most januárban megtörtént, és olyan volt, mintha megtört volna a jég. Tehát ez már nincs benne a könyve, de én örülök, hogy az ő életében ez megtörtént.
De szép. No, és a Fekete Ernő, mint partner ebben a beszélgetésben, vagy a multidézésben, mi az, amit ő hozzá tudott adni a Kulka János történetekhez?
Ők nagyon jobban voltak már, amikor a Tibinek hívom, mert ugye Fekete Tibor, csak már volt egy Fekete Tibor nevű színész, ezért felvette az édesapja nevét, az Ernőt. Na mindegy, akkor legyen Ernő. Szóval, hogy ő talán a főiskola vége, vagy utána közvetlen a pálya kezdete óta volt jobban a Jánossal, és nagyon sok előadásban látta, és aztán a katonában játszottak együtt, és a Jánosnak hozzá volt bizalma. Nagyon nagy dolog, hogy az Ernő vállalta ezt, mert ő nem szokott túl gyakran nyilatkozni, és végképp nem túl bőbeszédű, ő egy nagyon zárkózott színész, és olyan nagy segítség volt nekem abban, hogy ők a szakmáról úgy tudtak beszélgetni, mint két egyenrangú színész, mert azért szerintem a Fekete Ernő is egy színész király. Bocsánat, nincsen sok színész király, igazán, de hogy ő is egy ilyen hatalmas nagy színész. Szerintem, ha a színészeket megkérdezzük majd, kik a nagy színészek, ő benne lenne abban az ötben, és ezért ők egy szintet tudtak erről beszélni, és olyanokat tudott ő kihozni a Jánosból, amiket én nem tudtam volna, mert nem voltam ott, mert nem láthattam élőben mondjuk csak felvételről, vagy nem ismertem a hátterét, és ő tudta, hogy mi van mögötte, úgyhogy nagyon nagy élmény volt vele elmenni a színház intézetbe, és így én úgy éreztem, hogy egy kicsit beljebb tudtunk kerülni az Ernő által, mint ha csak egy riporter ül ott és kérdezgeti a fényképekről.
Hát igen, a sztorik, a színész sztorik, tehát ami a kulisszák mögött történik, vagy ami az előadás után előtt történik, az itt jobban
meg
kijön.
Meg egy színész tudja, hogy mit jelent egy próba.
Igen.
Ismeri a szereplőket.
Mit jelent a rendező tekintete?
Igen, mit jelent az, hogy gotár, mit jelent az, hogy Asherral dolgozni, már most nem a név, hanem mit jelent velük dolgozni, ezt mind ő jobban tudta, mint én, nyilván. És ezért más dolgokat mesélt el a János. És itt is nagyon kiderült, hogy ő már nem cenzúrázza a szavait, tehát, hogy szerencsére neki már nem kell törődnie azzal, hogy kinek mekkora tekintélye van, mert ő már nem kell, hogy azon aggódjon, hogy ha mond valamit, akkor fogják-e őt még hívni. Már ezen nem kell. Tehát mondhatja azt, amit gondol. És nagyon, szerintem ettől nagyon más.
De ő talán beszéltetek is erről, hogy az ő igazságérzete a családban gyökeredzik, tehát hogy onnan hozza, és hogy azt hiszem a Millás tüntetés kapcsán beszéltetek arról Csákenyi Eszterrel együtt, hogy ő neki mindig megvolt ez az igazságérzete, és nem fél kimondani, hogy mit gondol.
Igen, az igaz, hogy a többi színészhez képest mindig is jobban vállalta a véleményét, és volt olyan helyzetben, hogy vállalhassa. Ezt mind a kettőt az ő érdemének tekinthetjük. Azt is, hogy volt olyan helyzetben, és hogy amikor abba a helyzetbe került, hogy neki már nem kellett aggódni azon, hogy holnap ki fogja őt hívni, akkor élt is ezzel a lehetőséggel, mert még azon a szinten is van, aki fél. És azon a szinten is, nem csak színészek között, bárhol. Azon a szinten is sokan vannak, akik inkább óvatosak, meg nagyon meggondolják, meg diplomatikusak, meg kikerülik azokat a helyzeteket, ahol úgy bele lehetne állni értékválasztásba. És ő nem, és valóban ezt valószínűleg az anyukájától is hozza, hát meg az a saját világnézete, hogy ő most is azt gondolja, hogy nem érti, ha valaki nem áll ki az igazán. Nem érti, hogy valaki miért fél. Szerencsére benne ez most aztán már végképp nincs, de ugye már előtte se volt. Hát ezt a melegséget is először ő vállalta föl a magyar művészvilágban. Ami óriási dolog volt, és hát nem követték sokan. Tehát így nem lehet azt mondani, hogy ma viszont már hú, de sokan nem merik, még most sem merik felvállalni, mert jó, tudjuk miért, tehát megvan az oka abszolút, és ne is akarom elítélni, csak azt akartam mondani, hogy ő nem félt.
A barátságról beszéljünk egy picit, mert én azt látom, akár a Balatonhoz utaztatok, akár ugye a Langgyőri lakásába mentetek föl, vagy hát ugye emlegettük Csákenyi Esztert, hogy ezek hosszú barátságok. Nagyon fontos emberek Kóka János életében. Hát a Langgyőrihez fűződő kapcsolatát, azt tudjuk, hogy mennyire egy életre meghatározó volt persze.
Igen, annyira mély barátságok ezek. Szerintem ez is példaértékű.
Igen, meglepően.
Igen, és hogy vannak ők egymással, és mit jelent az őszintesség egy ilyen kapcsolatban, hogy annyira jó látni, hogy ezek nem ilyen kirakadt barátságok, hanem igazi, igazi. És amikor voltunk a Langgyörgyinél és a Falusi Mariannal találkoztunk, mert mi utána már voltunk még egy túrán a Mariannal, akkor úristen, annyira megéreztem ezt, hogy ez mekkora veszteség elveszíteni egy ilyen barátot. Mind a kettőjükön annyira érzem ezt, hogy borzasztó nehéz feldolgozni, amikor egy olyan ember kikerül az életedből, aki mindent tudott rólad, meg akivel kölcsönösen megtartottátok egymást a nehéz helyzetekben. A János szoktam mondani, a Langgyörgyi a sorstársa is volt azáltal, hogy szklerózis multiplexel küzdött meg, aztán neki is volt egy sztrókja. Szóval, hogy ezek pótolhatatlan emberi kapcsolatok és barátságok, tényleg. És nagyon kevés embernek vannak ilyen mély barátságai szerintem. Vagy, hát szóval ehhez megint az a bizalom kell, hogy megengeded magadnak, hogy a másik minden hogy lásson és ismerjen. Tehát, hogy ismerje a leggyengébb oldaladat. És te nem a nagy művész vagy neki, és nem híres ember vagy neki, hanem egy ugyanolyan küszködő ember. Tehát ezek akkor működnek, ezek a kapcsolatok, hogyha a gyengeségeinket felvállaljuk egymás előtt, és rábízhatjuk a másikra. És ő megbecsüli, és segít, és ott van, amikor szükséged van rá. És az is olyan szép, hogy a Marian meg a János így megmaradtak egymásnak ezért, hogy őket összeköti a Langgyörgyi elvesztése is.
És tulajdonképpen itt tartják őt, nem? Úgy igen, beszélnek igen. Róla, olyan, mintha még itt lenne velük. Nagyon érdekes.
Igen.
Hogyha most a Balatonról beszélünk egy picit, és ezekről az autózásokról, az azért is érdekes nekem, meg amikor elmentetek a régi családi házhoz Janinával, és akkor ugye az is egy veszteség látni, hogy mi lett abból a házból, ahol fölnőttek, de hogy ilyen road movie lett ez a könyv.
Ez is tulajdonképpen ebben semmi új nincs, ez egy lerágott csont műfaj, ez a road movie, csak a Jánosnak az autózás, az tényleg egy szenvedélye. És én is imádok vele ülni a kocsiban, mert nagyon-nagyon jól vezet. Nyugodtan vezet, higgadtan, de hihetetlenül megbízhatóan. És én azt gondoltam, hogy ez őt jellemzi is, hogy ő nagyon szeret beülni a kocsiba és elindulni. Egy millió kilométert levezetett Magyarországon belül az életében, tehát neki az, hogy elindulunk és ülünk a kocsiban és közben beszélgetünk, az egy életforma. Ő ezt az életformát élte egész életében. Uh-huh.
Én nekem nagyon meglepő volt, tehát én nem érzem lerágott csontnak, hanem egy ilyen típusú könyvben ez, hogy autóban ülve beszélgettek, az ember szinte érzi azt a szűk helyet, az összezártságot, a félmondatokat, tehát hogy olyan szépen megcsináltad, hogy olyan, mint hogyha az ember oda, a, nem tudom, a hátsó ülésen még elférne olvasóként.
Igen, hát igen, remélem. Én úgy érzem, hogy én erre voltam ott, hogy én képviselem mindazokat, akik ott akarnának ülni. Mm-hmm. És én megkaptam a lehetőséget, hogy oda beengedtek, úgyhogy én nekem az a dolgom, hogy ezt kitárjam egy kicsit, és beengedjek másokat is, és megmutassam, hogy milyen ott ülni a hátsó ülésen, vagy az anyós ülésen, és egyrészt ámulni, hogy itt lehetek, másrészt meg tényleg túllépni azon, hogy Kulka János a nagy színész, és megismerni a valódi embert mögötte.
Mi ez az autókhoz fűződő elképesztően furcsa kapcsolat?
Szerintem ez a fiúkra azért elég jellemző. A gyerekeim 3 évesen felismerték a logók alapján az autókat. Szerintem akinek kisfia vagy kislánya volt, az tudja, hogy igenis vannak nagyon fiús, meg nagyon lányos dolgok, amiket a gyerekek hoznak magukkal kiskoruk óta, egész kiskoruk óta. Tehát nekem nem kellett terelni őket, hogy fiúsak legyenek, hanem 2 perc alatt felismerték az automárkákat, és órákat kellett állni a markológépek, a kukásautók, meg a járművek előtt. Szóval ez szerintem a János is valószínűleg ilyen gyerek volt, illetve tudom is, hogy ilyen gyerek volt. Így mesélt, hogy Szegeden egyszer az Ajtai Andor vendégszerepelt, vagy ott volt valami fesztiválon, és Mercedes-e volt, vagy valami nyugati autója volt, szóval neki ezek az élmények maradtak meg gyerekkorából, és kinek milyen autója volt, milyen autókat bámult. Mindig is autóőrült volt, és már azóta is lecserélti az autóját, hogy megírtuk ezt a könyvet.
Tényleg, pedig felsoroltatok néhányat.
Kérdeztem, hogy vajon meddig marad meg ez a kis Beetle neked, és mondta, hogy ezt szereti, ez most marad. És aztán egyszer csak fölhívott, hogy megyünk Moson-Magyaróvára, mert vett egy autót a neten. És megvette láthatlanba, és tökéletes volt. Szóval ebben is olyan jó érzéke van. Mert ezzel szórakoztatja magát, ez egy szenvedélye, ez egy hobbi.
Alfa Romeo-tól Suzuki-ig, vagy nem tudom.
Igen, tehát, minden méret, és típus, és márka, és igen, nincs preferenciája.
Az is nagyon érdekes, amit írsz, hogy a lakásokkal is így van, tehát, hogy ő gyakran költözik. Vagy legalábbis, hogy nem igen, ragaszkodik a helyekhez.
Hát, figyelj, nem lehet, hogy ez is mind ebből a csecsemőkori élményből jön, nincs egy otthon.
Kötődés, aha, lehet.
Hanem, hogy az ember folyton úton van, és sehol nem horgonyoz le úgy igazán, vagy valamennyi időre igen, de aztán máshol. Most szereti nagyon, most visszaköltözhetett a régi otthonába, ami szintén nem az övé, csak bérli, de ott érzi magát a legjobban, úgyhogy csodálatos otthon az is, de egyébként nagyon szuper otthonokat tud szerintem teremteni magának így. Ugye én csak 2-ben jártam, de láttam fényképeket a régiekről, és mindegyik annyira jól nézett ki. Olyan otthonos is volt, laza, bohém, és hát nem magyarországi.
Aha. Nagyon igényes, és erről sok szó esik, és érdekes, hogy különböző szavakkal fejezitek ezt ki, tehát ő van, amikor sznobságnak hívja, vagy azt mondja, hogy gőgös, van, aki azt mondja, hogy igényes, vagy a minőség iránti vágya. Bár ez a gőgösség, ez nagyon, nagyon helyes volt, ahogyan a testvére Janina kikérte magának tulajdonképpen, hogy nem volt gőgös, mert sokszor használja ezt a szót.
Hát szerintem ezt arra érti, hogy azért mivel mindenben a minőséget kereste, ezért nem tudta elképzelni, hogy vele megtörténhet az, hogy ő kiszolgáltatottá válik, vagy nem tudta elképzelni, hogy elveszíti, amilyen van, hogy az nem az övé, hogy azt ő nem úgy kiérdemelte, mert ő azt gondolta, és valószínűleg mindenki így van vele, hogy ezért megdolgozott, azért ezért rengeteget dolgozott, és ő tette olyan magasra a lécet, és ő azt megugrotta, de azt mind a maga erejéből, de mégis aztán bárkinek az életébe jöhet egy olyan sorsfordulat vagy törés, amikor kiderül, hogy sokkal törékenyebbek vagyunk, és sokkal sebezhetőbbek vagyunk, és rászorulhatunk másokra, és szerintem ő, neki ez nem volt benne a fejében, hogy ez lehet ő is. És erre érti talán, most nem tudom, mert nincs itt, hogy kijavítson, de hogy erre érti talán, hogy gőgös voltam. De mindannyian ilyen értelemben gőgösek vagyunk, mert ha hallunk ilyen történeteket másokról, akik betegek lettek, akik veszteséget éltek meg, akikkel valami rossz dolog történik, akkor mindig egy kicsit arra gondolunk, hogy szegény, szegény, de hát ez nem én vagyok, ez nem, velem nem fog. És közben nem, mert mindannyiunkkal megtörténhet, és akkor annyira más szemszögből kezdjük el látni a világot, akkor hirtelen kiderül, hogy mi is milyen könnyen törékenyek leszünk, vagy sebezhetőek, vagy amit mondtam, tehát, hogy ez bármelyikünkkel megtörténhet. És ez az alázat, hogy én sem vagyok több, mint egy földi halandó. Én is csak egy földi halandó vagyok. Ez most szerintem nagyon fontos a János életében, hogy ezt képviselje és megmutassa, hogy ő is csak egy földi halandó.
Még két kérdésem van, Dorka. Az egyik az, hogy milyen volt a nézőkkel való viszonya, és hogy gondol erre vissza, és hogy most hogyan változott, mert olyan, mint hogyha attól tartana, hogy megszólják, megítélik az emberek, holott furcsa, hogy ő nem érzi, hogy mindenki boldog, hogy itt
igen,
van.
Igen, én remélem, hogy most már érzi, mert amikor a könyvvel utazunk, és most már voltunk vagy 5-6 ilyen színpadi fellépésen, ahol beszélgettek velünk, és utána találkoztunk a közönséggel, és dedikáltunk, elképesztően szeretett energia árad felé. Szerintem most már talán érzi, és ugyanígy a Halál Velencében előadásain, amiket ugye havonta párszor játszik a Jurányiban, szerintem megérezte most, hogy tényleg, de ez megint egy kölcsönös dolog, valószínűleg ő is régen úgy érezte, hogy ki kell vívni a közönség tiszteletét és elismerését, és most meg tudja, hogy elég őszintének lenni. És ha ő őszinte, akkor őszintességet kap vissza, meg akkor emberi közeledést kap vissza. Tehát ezt most én nagyon megélem mellette, hogy mennyire jó önmagadnak lenni, nem akarni többnek látszani, felvállalni, aki vagy, és megmutatni azt egyszerűen, egyenesen és pőrén, hogy ennél nagyobb nincs, nagyobb dolog. És szerintem hát nem lehet most eltagadni, hogy ahová csak megyünk, mekkora nagy szeretet áradat fogadja őt. És ezt talán már ő is észrevette. Azt látom, hogy nagyon örül neki, és nagyon élvezi, és ezért nagyon szeretünk elmenni ilyen találkozókra, mert kivétel nélkül felemelő élmény mindegyik.
Meghallgattam a lemezét most, újra míg olvastam a könyvet, ugye szó van róla ezekről a dalokról, és a koncertről, amin részt vett, nagyon érdekes, ahogyan leírod, hogy micsoda türelme van.
Nem mertem így egy az egybe leírni, hogy 5 órát kellett várni erre az egy számra, amit ő elénekelt. Szóval azért ez szerintem nagyon egy olyan embertől, akinek nem ugyanolyan az állóképessége, akinek fájdalmai vannak, és ő ezt nem mondja. Oké, nem mondja, és azért nem tudják, hogy neki 5 órát várni az mit jelent. Hogy ő nem tud közben telefonozgatni, mert nem működnek úgy az ujjai, nem tud úgy fogni. Nem hoztunk könyvet, vagy nem tudom, újságot, hogy addig olvasgasson, hanem az 5 óra csak várakozás, nincs semmi más. Ehhez buddhista jellem kell szerintem, hogy valaki tudjon 5 órát várni, arra, hogy aztán elénekeljen egy 2 perces számot. De az is nagyon-nagyon szép élmény volt, és nagyon sokan jönnek oda hozzánk, amióta itt dedikálunk, azzal, hogy ezt a Pálma Szív című albumot mennyire szeretik. És ez is olyan jó érzés, hogy meg szerintem neki is, hogy ez már egy stroke utáni projekt volt, mert úgy alakult, hogy félbe maradt, mert ugye korábban elkezdték, de akkor nem tudták megcsinálni, és hogy ezt a Jánost is szeretik, és hallgatják, és elfogadják. Ő akkor ezt úgy élte meg, hogy megjelent ez a lemez, de nem tudott belőle koncertet tartani, mert egy egész koncertet akkor egyáltalán nem tudott volna vállalni még, és hogy nem élte meg a fogadtatását. Nem élte meg, hogy ezek a dalok eljutnak, mert nem volt visszacsatolás. Egy kritika jelent meg róla, és aztán ennyi. És most jönnek vissza, így szép fokozatosan, lassan a visszajelzések, hogy de szeretik az emberek ezt az albumot is. És ugye ez is eljutott.
De lehet, hogy a könyvet segít, hogy még több emberhez eljusson, nem? Mert,
hát nagyon remélem, én nagyon örülnék neki.
Szerintem az természetes, hogy ahogyan erről van szó, akkor rögtön az ember veszi elő és hallgatja ezeket a dalokat. Még egy dolog, Dorka, és aztán elengedlek, hogy sokat beszélgettek arról, hogy mi volt ott a kórházban, mi volt, amikor fölébredt, hogy hogyan történt, amikor strokot kapott és elvitte a mentőt. Tehát nagyon-nagyon sok rossz élmény fűződik ehhez, és azon gondolkodtam, hogy vajon ebből a könyvből kiderül-e ez, vagy akartad-e, hogy van egy második lehetőség.
Én ezért örültem neki, hogy pont akkor valósulhatott meg ez a Halál Velencében című előadás, mert ez is meglepetés volt számomra, hogy végig azt mondogatta János, hogy már nem akar színházba menni, nem akarja, hogy sajnálják, nem fog többet fellépni, és aztán egyszer csak jön a hír, hogy hogy lesz egy új darab. És akkor kiderült, hogy hát ennyi idő volt összehozni ennek a feltételeit, hogy megvalósulhasson, és akkor mondtam, hogy akkor mindenképp legyen benne a könyv, mert még akkor nem kezdték el próbálni. Tehát akkor még csak annyit tudtunk, hogy lesz játszóhely, lesz hozzá díszlet, és hogy ez létre tud jönni. De akkor ezért szenteltünk ennek egy fejezetet, hogy egyrészt mit akar a János elmondani ezzel az előadással, mert ő arra mond igent, amivel neki mondani valója van. És a másik, hogy hogyan lehet újra visszatérni színpadra egy személyes előadásban, monodrámában úgy, hogy az ember már nem tud úgy beszélni, és nem tudja ugyanazt a színészi munkát hozni, amit régen. Úgyhogy igen, hogy egy picit abszolút azt akartam mondani, hogy, és hát szerintem ilyen értelme mindenképp példakép a János, hogy a sérültségével, meg a sebezhetőségével és a törékenységével együtt is egy alkotó ember maradt, és abból dolgozik, és azt megmutatja, és attól nem kevesebb lesz az előadás, hanem sokkal több. Úgyhogy én nagyon szerettem volna ezt úgy befejezni, hogy semmiképp. Aztán van ugye a végén egy páros interjúnk, amiben ketten szerepelünk csak, és abban lehet, hogy vannak egy kicsit szomorúbb vagy sötétebb válaszok is a János részéről, mert ő a halálhoz már nagyon másképp áll hozzá, és nem fél tőle, hanem még akár várja is, amit nekem nagyon fájdalmas hallgatni, de közben látom, hogy az ő számára ez nem lenne veszteség, vagy nem, szóval nem lenne tragédia. De azért, amíg a sors nem dönt erről, addig még van dolga itt köztünk, és bőven van mit tanítania nekünk.
Gyárfás Dorkával beszélgettünk a Kulka című könyvéről. Ez a nagyon szép, őszinte és a sajátos humort sem nélkülöző kötet csodás fotókkal a Corvina kiadó gondozásában jelent meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Ha valaki későn kapcsolódott be a beszélgetésünkbe, akkor a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján az egész interjút meghallgathatja. Találkozunk egy hét múlva, további kellemes rádiózást kívánok, Olá Andreát hallottátok.